A magyar nők évkönyve 1861 és 64 között jelent meg, Gányel Mirja szerkesztésében. A lap szerkezete minden évben más volt egy kicsit, de a címhez híven nem csak az olvasói, a feltételezett olvasói, hanem nagyon kevés kivétellel a szerzők is nők voltak. Az egyes évkönyvekben fellelhetők voltak a jellegzetes női témák, ugye az otthoni teendők, főzés, tisztálkodás, háztartás teendői, család működtetéséhez szükséges tanácsok, a nők feladatkörébe utalt munkák részletes megtárgyalása, ugye a betegápolástól elkezdve egészen a lány, illetve nőnevelésig. És felbukkantak a társadalmi szerepvállalásnak intézményi közegeit bemutató cikkek is, mondjuk nőegyesületekről szóló beszámolók, vagy pedig mondjuk a nők munkavállalásáról is több cikk is szólt ezekben az évkönyvekben. Ezen kívül ugye női szerzőktől származó verseket, beszélyeket, illetve eszéket tartalmaz. A Százszor szépek című írásokat talán egy kicsit túlzás cikk sorozatnak nevezni. Ilyen furcsa egyvelegét adják a fentieknek ezek a szövegek, és rávilágítanak az irodalom fogyasztása, létrehozása, támogatási formái és kötelező női szerepkörök összefüggéseire. Az első hosszabb cikk 4 részből áll, illetve 5, bocsánat, és így egy ilyen fokozást érvényesít különböző részekkel, és itt sorolja fel a női jótékonyságnak a tettekben megnyilvánuló elemeit, és a kiinduló pont az az úgynevezett magánéleti jótékonyság, ami tulajdonképpen említésre sem méltó, mert hogy ez a női lét alapfeltétele, az Istentől biológiailag megszabott természetes állapot, ez okoz örömet, és egyébként is kötelesség, és ebben a részben főleg a rászorulók, a szegények, a betegek anyagi támogatása, illetve tettekkel való segítésetet, megfőzöm neki a levest, odaviszem, stb. Fizikai segítséget jelenti. Példát is hoz, és azt írja, hogy nem mondja meg, hogy kik ezek, akiket példaként ideállít, mert hogy minek is, és most idézet jön, sokan, nagyon sokan vannak azon nők, a gazdagok palotáiban csak úgy, mint a szegények egyszerű hajlékiban, akiknek neve soha nem jön nyilvánosságra, de akik nagyobb boldogságot, édesebb örömet nem ismernek, mint jót tenni környezetükkel, és árasztani az áldást, melyen szívük telidett tele, ahol csak alkalom nyílik. Itt most lehet váltani. A jótékonyság az tehát ugyanolyan elvárás, mint amilyen például az illedelmes viselkedés, olyan kötelesség, amit így benső meggyőződésből kell végrehajtani, és igazából nem egy cselekvés, hanem tulajdonsága az igazi nőknek, és nem szabad, hogy ez ilyen felvett szerep jelleget öltsön, az a fontos, hogy ez tényleg egy ilyen belső meggyőződés legyen. Megint egy idézet, mert a nőnek veleszületett hajlama jót tenni, ahol csak lehet, áldást, vidámságot terjeszteni, ahol csak mód és alkalom nyílik, ez az ő hivatása, ez az ő boldogsága. A második rész már olyasmiről szól, ami hát köztiszteletet érdemel valamennyire, túl van ezen a magánszférán, ez pedig a Tudományos Akadémia támogatása. Ebben a cikkben felmerül a nemzet éledezésének a leírása ugye a vesztett szabadságharc után, és ennek az alapját Kányel Mirja a nemzeti gondolkodás folyamatosságában látja, amelynek az akadémia a biztosítéka, amiről a magyar nemzetnek magának kell gondoskodnia, ugye állami támogatás hiány. És azt írja ezzel kapcsolatban, olvassuk el a beküldött névjegyzékeket, és azt tapasztaljuk, hogy ahány férfi, ugyanannyi nő járult hozzá a nemzeti művelődés dicső épületének kiszélesítésére, megszilárdítására. A következőkben egy hosszas, allegorikus kifejtését olvashatjuk annak, hogy ugye a szabadságharc után tetszhalott állapotában lévő nemzetnek segítségével, vagy ennek révén éledezni kezd. Itt ugye kulturális nacionalizmus politikai nyelvét használja, ami esetünkben azért érdekes, mert itt lehet megint egyet váltani a PPT-n. Tehát ez azért nagyon érdekes, mert ez a mozgás és cselekvés nem csak a megidézett természeti képeknek, tehát ezek a növényzetnek a lényegével ellentétben, hanem hagyományosan a nőktől elvárt cselekmés mintákkal is. Az ellentmondás feloldása pedig a következő, ahhoz, hogy valaki lapelőfizetést tudjon szerezni, valóban menni és cselekedni kell, járni a szomszédságot és az ismerősöket, ki kell mozdulni otthonról, de ez a fajta mozgás még korán sem jelenti azt, hogy a nők a nekik szánt szerepből kiléptek volna, erre majd vissza fogok térni. A harmadik részben a jótékonykodás még fényesebb megnyilvánulásaként a Nemzeti Múzeum pátolását említi, és ennek a folytatására buzdítja az olvasóit. Itt a siker az azt jelenti, hogy pénzt gyűjtöttek a díszterem székeire, és kihangsúlyozza, hogy az adakozók között a gazdag úrhölgyek mellett az áldozat készségben kifogyhatatlan középosztály is részt vett. Nem, megemlíti még a nemzeti viselet terjesztését, mint eredményes női cselekedetet, és a negyedik részben pedig rátér a következő fokozatára a jótékonykodásnak, ez pedig az irodalom pártolás. Idézet jön megint. Amit azonban mellőznöm nem lehet, nem szabad, ez azon nemes részvét, amelyet hazánk hölgyei az irodalom iránt tanúsítanak. Ha ki tudja, mennyi visszaélés történt már az előfizetési fölhívásokkal, mennyi vád és szemrehányásnak, sőt besmérésnek is voltak már kitéve az előfizetést gyűjtők, csak azt tudja fölfogni, mi nagy szolgálatot tesznek a lelkes honleányok a hazai művelődésnek, a nemzet irodalomnak. Az irodalom pártolás a nők egyedi eszköze a társadalom elismert tagjává válni, megint egy idézet, amely arányban valamely nemzetnél az irodalom és szorosabb értelemben költészet virágozik, ugyanazon arányban foglalhatja el a nő azon polcot, amely őt a társadalomban megilleti. Vagyis a művelt nőnek van egyedül arra joga, hogy a társadalom megbecsült tagja legyen, és ez az ő felelőssége, hogy ezt a műveltséget megszerezze magának. Ez pedig ugye tanulással, önképzéssel lehet kivívni, illetve hát az anyák felelősek, a lányaiket, stb. De mivel az ehhez szükséges irodalmat az írók és a költők hozzák létre, ezért ismét idézett, hogyne volna tehát szent kötelesség tőlünk kitelhetőképpen előmozdítani az irodalom fejlődését, mikor ezáltal csak mind magunknak tesszük a legnagyobb szolgálatot, mikor a hála és az önérdek egyaránt késztetnek egy kötelesség teljesítésére. És nem kisebb azon kötelesség, mert a haza szeretet az irodalom irányában a nőre kiszabott. Következőkben az irodalom pártoló nőket a honvédekhez hasonlítja, először általánosságban, és aztán pedig az előfizetés gyűjtőkre szűkítja ezt a csoportot. Itt most egy hosszabb idézet következik erről. A férfi fegyvert foghat hazája védelmére, vérét, életét otthatja érette, de mit tehet érette a tehetetlen nő? Mit? Ó, sokat, ugyanannyit, amennyit a férfi. Pártolhatja a nemzet irodalmat. Mert ez tevén ugyanannyit tesz, mint az a bátor ifjú, ki a vérét ontja a hazáért. Mert miként a halálra kész bátorság, ugye az irodalom ápolása egyik leghatalmasabb tényező arra nézve, hogy valamely nemzet életet biztosítva és becsülve legyen. Hogy ne buzdulna tehát minden hőkebbű nő tehetsége szerint hozzájárulni a nemzeti művelődés előmozdításához, mikor jóformán csak ez az egy út van számára, amelyen a hazának éppen olyan szolgálatot tehet, mint a csatára vágyó halára kész férfi. Innen van, hogy lelkes honleányaink olyan nemes buzgalom és áldozatkészséggel pártolják az irodalmat, hogy annyi visszaélés és faggatás után is a nemes buzgalom nem hogy csökkent volna, de napról napra növekedik. Azért, mert ezáltal kettős szent kötelességet teljesítenek, egyet saját maguk és egyet a haza iránt. Ezt tudván visszaélések és fogatások nem bírják meglankasztani a lelkes honlány erényes buzgalmát. Ha 9-en visszautasítják, felszólítja a 10-et, a 20-at, a 100-at, fizessen elő ezen is ezen műre. Sokszor a szégyen bírja borítja szemérmes szép arcát, de buzgalma azért nem lankad, mert hisz a férfi vérét tudja ontani a haza virágzóvá tételére, miért ne tudná ő elszenvedni egy kis fájdalmat, egy kis pirulást a haza nevében. Ezután többek között Vörös Marti, illetve Garai példáját hozza fel arra, hogy mennyire szükséges támogatni az irodalmat. Itt tehát arról van szó, hogy egyszerűen összemossa ezeket a dolgokat, a lapelőfizetést, a lapelőfizetésre való toborzást, és a neves vagy kevésbé neves íróknak a szociális támogatását, és ezt az egészet ugye a honleányi kötelességek körébe utalja. És az összes tevékenység az irodalom pártolás kategóriába tartozik, és nem különülnek el tulajdonképpen egymástól. Az ötödik részben pedig saját magát hangsúlyozza ki egy kicsit, ráadásul saját szerénységét is hát így alapul használva ehhez. A korábbi logikát folytatva, ugye ez a betetőzése az irodalom pártolás után is még nagyobb dicsőséget érő jótékonykodásnak, ez az utolsó dolog, ami ebben a befejező részben van, és ez pedig az írói segélyegylet alapítására való buzdítás, illetve a saját személyes példája, megint idézett, és vajon lehetetlen volna ilyen segélyalapot a magunk erejéből létrehozni. Midőn a virágokra, amelyek ablakunkban díszlenek, évenként egy-két forintot nem sajnálunk, midőn hetenként egy-két baras árat cukrot a madárkára költünk, mely a kalitkában kedvünkre dalogat, hogy sajnálnánk akkor egy-két forintot attól, aki a szívünkben a boldogság, a vidámság mennyei virágait fakasztja, és aki dalaival az egekig emeli föl lelkünket. Pedig ha minden nő, ki virágot tart ablakában vagy madarat a kalitkában, annyit ad egyszerre mindenkorra, amennyit azokra egy évben olyan pénzalapot tehetünk le, amelynek kamatjaiból íróink és költőink biztosítva vannak öreg napjaiban. Lehet új PPT-t. Itt egyrészt tehát az írói segélyegylet úgy van beállítva, mint amelynek létrehozása és működtetése a nők lehetősége és feladata. Tész Szabó Levente írói segélyegyletről szóló tanulmánya némileg más képet fest az intézmény megalakulásáról. Másrészt a klasszikus mecenatúrától eltérően közösségi gyűjtés zajlik, tehát nem arról van szó, hogy egy gazdag illető adakozik, hanem sok-sok közép, vagy akár alsó osztálybeli egy ilyen adományából tevődik össze ez az összeg. A támogatás tehát nem csak nyilvános, és ugyanakkor személytelen is, hiszen nincs közvetlen kapcsolat a támogatók és az egyes szerzők között, de ráadásul kétszeresen közvetett is, hiszen a lapszerkesztőségén keresztül juttatják el a segélyegyhez az adományokat. Az irodalompártolás ebből a szempontból kizárólag az írók segélyalapú támogatását jelenti, vagyis nem a teljesítményt, hanem az anyagi rászorultságot veszi figyelembe. Az irodalompártolás tehát nem piaci, hanem szociális alapon működik, vagyis nem a magas minőségű irodalmi termékek megvásárlását vagy jeles szerzők teljesítmény alapú jutalmazását jelenti, hanem elsősorban a rászoruló írók és kulturális intézmények támogatását, vagy akadémia múzeum segélyegylet, másodszorban előfizetést, és harmadsorban pedig az előfizetés gyűjtését. És ez az utóbbi kettő az a terület, ahol a női írók tulajdonképpen észrevétlenül tudnak részesei lenni ennek az egésznek, nem csak az irodalmi hát ilyen nyilvánosságot tekintve, hanem ugye, hogyha a lap előfizetésről beszélünk, akkor ezeknek a női lapoknak az előfizetéséről beszélhetünk elsősorban. Legalábbis ugye ebben a kontextusban nyilvánvalóan erről van szó. És ugye ebben a Magyar Nők Évkönyvében jutottak térhez ezek a női szerzők. Vagyis az érvelés, hogy miért van szükség irodalompártolásra, a rászoruló írókat említi, az írók támogatásának gyakorlati tevékenységnek megvalósítását viszont az előfizetésben, illetve az előfizetés gyűjtésben és ugye a segélyegylet támogatásában határozza meg. Ennek oka pedig nem csak az, hogy a szociális gondoskodás és az ezzel járó anyagi kisigényesség áldozathozatal a kötelező női szerepek és elvárt egyéni tulajdonságok közé tartozik, hanem a nők irodalomhoz fűződő kapcsolatának jellege is. A nők nem pártolhatnak egyénileg írót, mert számukra a megengedett forma az személytelen intézményesített ebben az esetben, illetve a személyre szabott mecenatúrának a feltétele az volna, hogy a mecénás az meg tudja ítélni a támogatott szerző műveinek az értékét. Márpedig, ha a nők műveltsége korlátozottabb a férfiakénál, akkor legyenek bármilyen műveltek, annyira nem lehetnek azok, hogy az egyes férfi írók tevékenységét önmaguk megítéljék. És a másik része ennek pedig az, hogy ha emiatt mondjuk idézőjelben érdemtelent támogatnának, igazából az sem baj, most megint egy idézet jön, hogy sokan visszaélnek-e szent érzéssel, hogy hivatlan kontárok is kizsákmányolják-e magasztos buzdalmat? Ó, azt a nemes lélek nem veszi számba. Így is amúgy is a hazának szolgál, a katona sem kérdi, ha őrszemben vagy csatában kockáztatja életét. Mindegy, őt a szent ügy és a végdiadal eszméje lelkesíti, és a 99 mi közül csak egy van olyan, mely a hazai irodalmat csak kevéssé is előmozdítja, higgyék meg, már akkor gazdagon meg van jutalmazva a fáradtság, mert az imádott hazának tettek vele szolgálatot, és bizonyára sokkal nagyobb érdemet és tiszteletet szerzünk magunknak ezáltal, mintha valamely divatlap bálkirálynő címmel tisztel meg. És itt ismét Tész Szabó Levente tanulmányát említeném, ami körbejár ezt az aspektust, mert mint, hogy nem a bálkirálynőt, hanem azt, hogy a nagyon kiemelkedő művek és szerzők mellett szükséges a kevésbé tehetséges iparosokat is támogatni. És megint lehet egy PPT-vel arrébb menni, azt hiszem. A férfiak tehát kijelölik a nők számára fogyasztandó irodalmat, amely által műveltségüket kifejleszthetik. A kijelölt írók közül az anyagilag rászorultakat viszont nem megfizetni szándékoznak, hanem a jótékonykodás intézmények becsatornázásával a felszínen tartani. A nők jótékonysági szociális alapú részvétel az irodalomban tehát egyrészt demonstrálja azt az állapotot, amely segít és nem jövedelmet ad az íróknak, másrészt azt is, hogy a nők alapvetően nem érthetnek az irodalomhoz. Ennek a szemléletnek a példája az ajánlás az első két évkönyv elején. Ez úgy hangzik, hogy mindazok nevében, kik a könyvet írták, és akik rá előfizettek. Tehát nincsenek megkülönböztetve a kötet szerzői a kötetnek a leendő olvasóitól. Ugyanakkor azzal, hogy az irodalompártolók számára lehetővé vált, hogy bármilyen kis összeggel hozzájárulva részesnek érezhessék magukat a számukra fontos nemzeti irodalom támogatásában, nem csak a közösségteremtést, a különböző társadalmi státuszúak közeledését, egy csoportba tartozását hangsúlyozta, nem csak a nyelvi alapú nemzeti közösséget, hanem azon belül elkülönítette és kihangsúlyozta a nők közösségét. Kánya Emíliait egy jókaiféle nemzetegyesítő gyakorlat női változatát hozza létre bizonyos szempontból, akkor, amikor hangsúlyozza, hogy az arisztokrácia, a középosztály és a szegény nők is egyaránt a közösség részei lehetnek az irodalompártolás révén. A legelső ajánlás egyébként Jókai Mórnak szól. Most lehet a következő PPT-re menni. Az 1861-es Magyar Nők évkönyve végén található egy táblázat a kiadások feljegyzéséhez. Ezen külön szerepel az irodalomra szánt összeg. Kérdés, hogy ebbe bekerült-e néhány helyen egy-egy könyv megvásárlása, vagy mondjuk csak az írói segélyegylet számára adományozott összeg. Az 1862-es év kötetében Százszor szépek cím alatt egy rövid összefoglaló olvasható, és egy hosszú névsor azokról, akik az írói segélyegyletet támogatták napközvetítésével. 1863-as kötetben örömteli beszámoló olvasható a segélyegylet létrejöttéről. 1864-ben a kötet ismét azzal kezdődik, hogy a nők, illetve ez a cikk, a Százszor szépek címen futott cikk, hogy a nők jótékonykodásért tulajdonképpen nem érdemelnek dicséretet, hiszen ez a kötelességük, és most idézek megint, nem is azért említjük fel a nemes tetteket, hogy elkövetőjüket megdicsérjük, hanem azért ritkák az ilyen tettek, és hogy példát mutassunk fel másoknak, hát ha akad, akin fog a jó példa, és hasonló útra indul. Vagyis a nők nem egyénileg, hanem csoportként határozódnak meg. A példa ezért nem az egyes nők személye, hanem a cselekvésnek a jellege, a módja, az iránya, tehát maga a jótékonykodás, miközben maga ez a jótékonykodás ugye tulajdonságként elvár. Ennek némileg ellentmondani látszik nem csak a naptárakat díszítő történelmi arcképcsarnok, amely kizárólag nőket ábrázol, hanem a kortárs asszonyok és lányok galériája is, akik egyértelműen példának vannak állítva. De ez csak látszólagos ellentmondás. Kánya Emília azért választotta ki őket, idézem, hogy ezeknek arcképeit bemutatván egész összességében tüntethessen föl a női hivatás dicsőséges és a női munkásság áldásos voltát. Őket minden különbözőségük mellett egy dologban nagyon hasonlók, és ez megint idézett, a rendeltetés tiszta öntudata és hűséges teljesítése. Hogy mennyire lehet mennyire zavart okoz az, hogyha valaki eltér ettől a jellegű támogatói attitűdtől, arra két példát hoznék. Az egyik egy korábbi eset, Bónis Barnabásné Pogány Karolina úgy adományozott végrendeletében 100 volt földet Tompa Mihályra, hogy kikötötte, hogy Tompa Mihálynak a gyereke örökli ezt a földet, és ha a gyermektelenül halna meg Tompa Mihály, akkor a Tudományos Akadémia kapja, és ugye ez nem kevés bosszúságot okozott már akkor Tompa Mihálynak, és az összes szereplő számára elég kellemetlen szituáció volt. A másik példa pedig a Magyar Nők évkönyvében található. A nők helyzetének a kérdésköréhez elég ellentmondásosan viszonyul ez az évkönyv. Egy ilyen furcsa egyveleg található, egyenjogúság és alárendelődési törekvéseket tekintve. Egymás mellett olvasható például a nők munkavállalásának szükségességéről és ennek kvázi elítéléséről szóló cikkek, ahogy a férfi szerzőket támogató jótékonysági irodalompártolás népszerűsítése és a hagyományos női szerepek elvárásrendszere mellett kizárólag női alkotók írásaival vannak tele a kötetek. Ami pedig leginkább ellentmond a Százszor szépekben és néhány egyéb nők kötelességeiről szóló cikkekben foglaltaknak, az az, hogy az irodalomhoz más viszonya is lehet egy nőnek, mint dilettáns vagy laikus jótékony kötelességteljesítés. Ezt pedig Karas Teréz önéletírásából tudhatták meg a Magyar Nők évkönyvének olvasói. Szeretném kérni a következő PPT-t, és idézek Karas Teréz önéletírásából. Egy szerkesztő ajánl le a lap tulajdonosának, hogy kérjenek tőle munkát, mert az én beszéljeim is némileg bírják a közönség tetszését. A tulajdonos durcásan felelt az ajánlatra. Nem kell nekem szoknyás író, hanem szoknyás előfizető kellett volna a tisztelt szerkesztő úrnak. Az ilyen, akkoriban divatos előítélet nagyon nehezíti a nők irodalmi működéseit. Azért méltán lehetett nekem szerencsét kívánni, ki uralkodó balfogalmakkal szemben a kevés számú írónők sorába léptem. Vagyis abban a pillanatban, hogy a nő írónőként lép fel, saját értékítélettel rendelkezik, saját jövedelemmel, nehogy Isten épp az írásból, mint a melléket példában látható, már nem kötelezhető a szociális jótékony alapú irodalompártolásra. Ez azonban már egyértelműen a nők számára kiszabott saját körnek az átlépését jelentette, amely csak nagyon kevés kivételes esetben fordult elő. Ugye itt ebben a cikk sorozatban is bizonygatja a szerző azt, hogy ez az irodalompártolás és egyáltalán ezek a tevékenységek nem jelentik azt, hogy a nők túllépnék ezt a saját hatáskörüket. Nem ez volt a kérdés, hogy jogos-e ennek a körnek a megléte, az sem volt kérdés, hogy ez mennyire szűkre szabott. Még csak nem is az, hogy esetleg ki kellene tágítani ezt a kört, hanem az, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek beemelhetők ebbe a körbe. Tehát újabb és újabb kötelességeket lehet beemelni a női tevékenységek körébe. Emiatt a női irodalom működtetése csak olyan eszközökkel volt lehetséges, mint a női lapokra való előfizetés összemosása a férfi írók szociális támogatásával. Ez pedig azt eredményezte, hogy a nők, mint írók és mint irodalmárok továbbra is periférián maradtak. És akkor a 19. századi nőtársaim nevében is nagyon köszönöm a figyelmet, és akkor az utolsó diát szeretném még, hogyha meg tudnátok mutatni. Köszönöm.